Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Efézusbeliekhez írott leveléből, a 4. rész első 6 verséből eképpen. Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásatokhoz, mellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békesség kötelében. Egy a test és egy a lélek. Miképpen elhivatásatoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk azért a hétért, ami mögöttünk van. Köszönjük azt, hogy igéd által oly sok mindenre tanítottál bennünket. Köszönjük azt, hogy egy fontos kérdésben szóltál hozzánk, elmondva, hogy milyen nagy dolog, milyen halatlan fontos dolog az egység, te benned. Hogy erre is elhívtál. Hogy ez egy különleges dolog, hogy ember szívek, amelyek teljesen mások, mások a teremtésben, mások a bűneik tekintetében, mások tulajdonságaikban, vérmérsékletükben, mégis valami egészen különös dolgot cselekszel velünk, velünk, akik mások vagyunk egymástól, egyé teszel bennünket Jézusban. Oly sokféleképpen akarják egyesíteni az emberiséget, akarták és akarják. Mégis te egy egészen különleges utat adtál, hogy a fiatban, Jézus Krisztusban teszel egyé mindeneket. Kérünk téged, hogy most, amikor befejezzük ezt a hetet, hadd hallgassunk oda megint a te szódra. Hadd hajtsuk oda fülünket. Hadd csendesedjen le a mi szívünk, hogy értsük, és hogy énekelni tudjuk, énekelni szoktuk, szeressük elrendelt utunkat. Így kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkben a te lelked által. Hogy ne csak halljuk, hanem értsük is, és miután megértettük, a szívünkbe fogadjuk, és miután a szívünkbe fogadtuk, engedelmeskedjünk a te szavadnak, hogy élhessünk a mi elhivatásunkhoz méltóan. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 392. dicséretünknek az 5. versét. Testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint írva van a Lukács írása szerinti evangéliumnak, a 9. részében, a 24. versben eképpen. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtartja azt. Szeretett testvéreim, az elmúlt héten azt az igei üzenetet jártuk körbe, hogy Miben van a gyülekezetnek az egysége? Nagyon fontos kérdés az egység, a világ is így látja, mégis Isten egy egészen más típusú és más fajta, és más végkimenetelő egységről beszél. Az üzenetek a középpontjában, akárhogy is nézem, az a kijelentés áll, ami körülbelül nagyjából az igénknek is a középpontján van fizikailag, akkor a verseket nézzük, hogy egy az Úr. Mert minden egyéb dolog, ami le van írva körülötte és előtte, ebből a forrásból fakad. Akkor lehetünk egyek, hogyha az egy Úr uralma rajtunk fennáll, és ez az uralom bennünk rajtunk növekszik. Ezért van az utána, hogy egy a hit. Ezért van az utána, hogy egy a keresztség. És ennek érdekében, és ebből kifolyólag munkálkodik a Szentlélek, aki ezt az egységet munkája létrehozza. Minden innen fakad, hogy egy az Úr, és minden ide tér meg, és ez lesz a dolgoknak a vége, hogy egy az Úr alapja, és betetőzése, hogy Jézus Krisztus egy Urunk nékünk. Az, hogy egy Urunk van, nagyon sokféle dolgot jelent, többek között jelenti azt, hogy egyféleképpen munkálkodik bennünk, tehát az ő munkája bennünk az egy célt szolgál, egyféleképpen nyúl hozzánk, az ő igéje és lelke által. Ezért mindig kérdéses, hogy amikor teljesen ellentétes dolgok keletkeznek a gyülekezetben, hogy mi úgy értjük, ti meg úgy értitek, akkor ott miről is van szó. Mert az Isten lelke mindig egy felé munkálkodik, egyféleképpen. Egyet munkál. Ezért szívünk és lelkünk egységgé formálódik. És egy cél felé vezet bennünket az Isten. Szolgálatunk is egy cél érdekében történik. De mit is jelent az, hogy ő Úr? Mert két dolgot is beszél itt nekünk ez az ige, az egy az Úr, hogy egy Úr van, meg hogy Úr. Mit jelent tehát ez a nagyon fontos dolog, hogy ő Úr? Itt az igében, a görög nyelvben, az eredeti nyelven a kűriosz szó áll. Amit ismerhetünk abból az egyház történeti tanúságból, hogy amikor az első keresztényeket a keresztényüldözéseknek az idején, ott vitték be a római különböző területeken is meglévő arénákba, Kolosszeumhoz hasonló, csak kicsiben megépült különböző küzdőterekre, ahol állatok elé, vagy éppen fegyveres emberek elé vetették őket, akkor a mártírokhoz felhangzó utolsó, úgymond mentő kérdés volt ez, hogy mondjátok meg nekünk azt, hogy ki a kűriosz. Ki a kűriosz? A Kajszár, a Cézár, vagy pedig a Krisztus a kűriosz? Mert az állítás éppen ez volt, hogy a keresztények azt mondták, hogy egy Úr van, az az Úr pedig a Krisztus. És amikor azt mondták, hogy kűriosz Krisztus, akkor mentek az oroszlánok elé. Ki az Úr, Krisztus vagy a Cézár? Innen is talán egy kicsit lehet már érteni, hogy a kűrioszt csak egyetlen egy valakire lehetett használni, alkalmazni, mégpedig abban a korban a császárra. A császár volt csak a kűriosz. És egy időben ketten nem lehettek kűrioszok, nem viselhették egy időben ezt a méltóságjelző címet, mindig csak egy valaki, mert isteni rangot és tekintélyt jelentett a kűriosz. De jelentette a teljhatalmat is, ami egyedülalom is volt egyben. De jelentette azt is, hogy ellene mondani, ellene állni nem volt lehetséges. Tehát a kűriosz valami egészen különös fogalmat jelentett, valami egészen olyan jellegű dolgot magyarázatot el az embereknek, hogy mindenkinek erre meg kell hajolnia. Nincs kérdés, hogy nem hajol meg. Nem lehetséges, hogy nem hajol meg. És milyen érdekes, az Új Szövetség Jézus Krisztusra alkalmazza a kűriost. Ha mennybe ment Úr a kűriosz, már pedig Jézusról az a kijelentés, hogy mennybe ment és ült az Atyának a jobbjára, akkor többi a Földön nem lesz több kűriosz. Nincs, és nem lesz több Kyriosz. Ez volt az üzenete a kereszténységnek akkor. És ez az üzenet az, ami itt ebben az igében is megjelenik, hogy Jézus Krisztus egy az Úr, ő az egy Úr, aki a Kyriosz. Akit mi úgy kell hinnünk, úgy kell vallanunk, hitvallásosan is, lélekben is, tehát lelki meghajlásban is, és az életnek a valóságában is, hogy ő, ami ellenállhatatlan szavú, Urunk, akire a mi térdünk meg fog hajolni, meghajlik, és majd egyszer minden térd meg fog hajolni. Hiszen így olvassuk a Jelenések könyvébe, hogy mert eljő a felhőkkel, és minden szem látni fogja. Még akik őt által szegezték is, és siratja a földnek minden nemzetsége, lesz nagy sírás. Élők és halottak mind látni fogják Jézust. Kik sírnak majd azért, mert megváltásuk órája érkezett el, és boldogok lesznek. Boldogok, és azért sírnak, mert beteljesült az ígéret. Kik pedig sírnak az ő bolondságuk felett. Hogy milyen bolond voltam, hogy nem hallgattam rá. Hogy milyen bolond voltam, hogy ellenálltam. Milyen bolond voltam, hogy nem hittem. Mert elkárhozom. Ha mennybe ment Úr a Kyriosz, akkor többé a földön nincs Kyriosz. Most ez a mi hitünknek az egyik fundamentuma, hogy az Atya adott néki oly nevet, melyre minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Filippi levél. Valljuk, hogy ő a királyoknak a királya, és az uraknak az ura. Aztán tudjuk azt is, hogy minden fejedelemség és uraság benne teremtetett. Kolossai levélnek az első részében, a 15-16. Versben van erről szó, hogy még mielőtt Jézus a földre jött volna, már az összes uralom, fejedelemség, hatalmasság benne teremtetett meg. És miután a kereszten győzött a bűn és az ördög felett, az ellene fellázadt hatalmakkal kapcsolatosan mondja, és lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk. Mi az üzenet? Az, hogy egy az Úr. Mit jelent ez? Azt, hogy ez az evangélium. Testvérek, azt jelenti az Úr, hogy a Kyriosz bejelenti az Isten, hogy az ő fia Jézus Krisztus a Kyriosz, az Úr, ez az evangélium. Mi önmagában az evangélium, ezt is már sokszor hallottuk a templomban, hát az evangélium nem más, mint annak az örömhíre, hogy új uralkodó van. És az evangélium mindig akkor volt egy ilyen kihatott, hogy úgy mondjam, birodalmi körlevél a római birodalom, amikor egy új uralkodó került hatalomra, aminek mindig az volt a mondani valója, hogy eddig volt, ahogy volt. Eddig lehet, hogy a vasnak a korszaka volt, vagy a réznek a korszaka, de most, hogy én lettem az uralkodó, most eljött az aranykor. Isten megint kivesz egy akkor teljes mértékben ismert fogalmat, és valami egészen más tartalommal tölti meg. Az evangéliumnak tehát a magja, lényege az az, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Milyen csodálatos ez az üzenet, hogy ez az evangélium, és ez örömöt kéne, hogy okozzon a mi szívünknek. És örömöt okozott akkor az embereknek a szívüknek, akik elhitték ezt az üzenetet, hogy eljött az Úr, akinek uralmában élet, szabadulás és örök élet van. Aki képes kirakadni a különböző láthatatlan és látható hatalmaknak a hatalmából, aki képes megszabadítani a bűnnek a hatalmából, aki képes a bűnhöz tapadt életvitel hatalmából megszabadítani engem és bevinni egy olyan lelki hatalomkörbe, amelyben fölnövekedhet az új életem, és aminek a beteljesülése és a vége az örök élet. Ezért is hirdeti meg, és mondja el Jézus azt, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. És milyen fontos, hogy így mondja el ezt az üzenetet Jézus már a kezdeteknek a kezdetén. Nem azt mondja, hogy térjetek meg, mert a gonosz uralma alatt vagytok. Bár igaz. azt sem mondja, hogy térjetek meg a ti bűneitekből. Bár következik abból, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Istennek országa. Sem nem más típusú dolgokat, mint hogy térjetek be, meg nem lesz jó dolgotok, és nem lesz áldás az életeteken. Sem nem azt mondja, hogy térjetek meg a ti gonosz útjaitokról, bár ez is benne van az igazságban. Mégis azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Azt jelenti ez, hogy van-e lehetőség hová megtérni. Hadd mondjam így, a halott és a halálba menő élettel szemben eljött az alternatíva. Eljött az, amely egyedül alternatívája és folytatása annak az életnek, amit itt megkezdhettünk ezen a földön, amit bárnyékol a bűnnek a hatalma, van hová megtérni, mert Jézus eljött, és vele eljött a mennyeknek országa. A megtérés az egy halatlan fontos dolog, de mégis nem azzal kezdi Jézus, hogy honnan térjetek meg, hanem azzal kezdi Jézus, hogy hová térjetek meg. És a megokolása mindennek az, hogy mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mert uralomváltás történik, és történt. Mert most már én vagyok az Úr, és ha van, hová jönnötök? Az egész Ószövetség erről beszélt, az összes profétai megnyilatkozás. Isten, amikor elrejtette emberek szájában a kijelentést, aztán leíratotta, mind erről beszélt, hogy jön a mag, jön a fiú, jön a megváltó, a messiás, és akkor lehet kilépni abból az alávetett, abból a különlegesen megnyomorított emberi életből, amiben jár az egész emberiség. De mit is jelent ez, hogy megtérni? Mit jelent az, hogy meg kell térni, és hogyan kell megtérni? Szentírás a kijelentésben elmondja, hogy egyszer meg kell térni, és aztán naponta meg kell térni. Amikor valaki megtér, uralomváltás történik az életébe. A bűn és az ördög uralma alól kijön a világosságra. Megvallja a bűneit, és Krisztus uralma alá tér. Kegyes szóhasználatokat fogok mondani, ezt a valóságot tartalmazzák, átadja az ő életét. Aztán így is szoktuk mondani, hogy behívja az ő életébe, szívébe Úrnak Jézus Krisztust. De valójában ez megy végbe, hogy a bűn és ördög uralma alól kijön a világosságra, világosságra hozza a bűneit, azaz megvallja az ő bűneit, és Krisztus uralma alá tér. Mindez miért lehetséges? Azért, mert Jézus Kyriosz. Mert Úr, akinek uralma van, hatalma van megszabadítani bennünket sötétségeinktől, hatalma van kihívni bennünket a világosságra, hatalma van arra, hogy kihozza belőlünk azt, hogy mi kihozzuk a mi bűneinket a világosságra, megvalljuk azokat, és a hatalma van, hogy bejöjjön Úrként az életünkbe. Amíg ő nem jött, addig nem volt hatalom, ami kiszabadítson. Ez az egyszer azt jelenti, hogy utána Jézus Krisztus, amikor elmondom neki ezt a nagyon fontos mondatot, hogy gyere be, Úr Jézus, az én életembe, szívembe, és légy Úr felette, ez az egyszer után Jézus Krisztus éle ezzel a joggal, és a szív megtérését érvényesíteni kezdi az életben. És ez egy nagyon fontos dolog. Miért fontos dolog? Azért, mert nagyon sokan abba a tévedésbe esnek, és ebbe a tévedésbe sokszor megmaradod mi fejünk, meg a szívünk, hogy mi már megtértem, velem már minden rendben van. És kiderül egy sereg dolog az életemben, hogy de nem tért meg a pénztárcám, nem tért meg a lakásom, nem tértek meg a könyveim, nem tért meg a fejem, a gondolatom, mert olyanokat gondolok, amit Isten nem akar gondolni, és nem akar látni az én fejembe. Nem tértek meg az én szokásaim, az én indulataim, még mindig ugyanúgy válaszolok, hogyha fölmérgelnek. És Jézus a szív megtérését, ami megtörtént a szívben, utána kezdi érvényesíteni az életnek a többi területén is. Ez a naponkénti megtérés. Senki ne ringassa magát olyan ábrándba, hogy amikor megtérés újjászületik, az egy elképesztően nagy változás, de nem egy csapásra minden fog megváltozni. Megváltozik a szívem, megváltozik az akaratom, megváltozik nagyon sok minden, és talán az életemnek is meg kell térnie hozzá, és ez egy egész életen át tartó folyamat. Nevezetesen az, hogy a szívem megtérése után naponta meg kell térni, meg kell térítenem, be kell vinnem az ő uralma alá az életemet, hogy ő uralkodjon felette. És innen lesz érthető az az ige, amit textusként olvastam fel, aki elveszti az ő életét, én értem, és az én evangéliumomért visszanyeri azt. Elveszíteni és visszanyerni. Milyen dolgokat kell elveszíteni? Nyilvánvalóan Isten mindig újra és újra rámutat bizonyos dolgokra az életemben, hogy ezt el kéne veszíteni. És mindig van egy olyan dolog, egy olyan pont az életemben, ahol Isten valahol azt akarja, hogy végre visszaadhassa, csak egész másképp megtisztítva azt a dolgot. A legfőbb dolgokat felsorolnám most, gondolkozzunk el egy kicsit felette. Elveszíteni, hogy én határozom meg, hogy mikor és mit csinálok. Ez egyik legfontosabb dolog. Ennek elvileg azt gondolná az ember, hogy meg kellett volna, hogy történjen teljes mértékben, amikor én azt mondtam, hogy Úr Jézus, jöjj be az én életemben, és légy az én életemnek királya. Elvileg meg is történt. Jézus komolyan is veszi. De aztán, amikor jönnek a napok, jönnek a mindennapok, az életek a különböző fordulópontjai, akkor derül ki, hogy én komolyan vettem-e azt, amit Istennek mondtam, és amire Jézust felhatalmaztam. Én határozom meg, vagy ő, hogy mikor, mit csinálok. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ki az életemnek a vezetője? Hajlandó vagyok-e önmagamat tényleg alárendelni az ő akaratának? Testvérek, ne felejtsük el, hogy nem véletlenül fogalmazza meg úgy Jézus ezeket a dolgokat, ahogy megfogalmazza. Ez elvesztés. Ez veszteség. Úgy éli meg az ember, hogy elveszítem azt, ami voltam, amit akartam, hogy én mentem oda, ahova akartam. Péternek is elmondja, amikor fiatal voltál, felöveszted magad, azt oda mentél, ahova gondolod. Amikor öreg leszel, felöveznek téged, és oda visznek téged, ahova nem akarod. Igen, Péter élete végén vállalta azt, hogy felövezik, keresztre feszítik, és oda viszik be a halálba, ahová nem akar senki menni. Miért? Mert hajlandó volt Jézusra járni. Mikor meg fiatalember volt, akkor ment, ahova gondolta. A legdöntőbb kérdés, hogy én határozom-e meg, hogy mikor és mit csinálok. De tovább kell mennünk, és át kell gondolnunk azt is, hogy amikor én leteszem azt, elveszítem azt, hogy én határozom meg, elveszítem azt, hogy az én gondolatom szerint, az én akaratom szerint, az én vágyam szerint, az én álmom szerint menjenek a dolgok. Szóval mindezt az én-én-ént elveszítem. A különös dolog történik. Az Úr ad egy hatalmas megbízást. Ad egy hatalmas megbízást, hogy most, hogy aláhajoltál az én akaratomnak. Most teljesítsd az én akaratomat, és én leszek a sáfár önön életem felett. Nem megdöbbentő? Tehát nem az fog történni, hogy akkor most mindent kézi vezérléssel ő irányít. Nem, megbíz engem. Megbíz engem. Hogy vidd végbe a te üdvösségedet. Félelemmel és rettegéssel. Megbíz engem, hogy járj az én küldetésembe. Képviseljél engem. Egy új szerepkörbe vonja be az én szívemet, hogy nem én határozom meg, hogy miben, hol és mikor, de én fogom azt végigélni, végigcsinálni. És ez egy olyan csodálatos élet lesz, amely fölött tényleg áldás van. Másodszor elveszíteni, hogy mások határozzák meg, hogy mit, mikor csinálok. Mások, akik nem az ő eszközeként vannak az én életem felé. Igen, ezt is el kell veszíteni, nagyon sokszor előfordul az életben olyan eset, amikor másoknak nemet kell mondani. Egy seregesetben azt mondja az Új Szövetség, hogy engedelmeskedjetek a feljebb valótoknak, a feljebb a hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől. Aztán létrejönnek olyan helyzetek, amikor nem szabad engedelmeskedni, mert inkább kell Istennek engedni, mint embernek, mert rá akarják kényszeríteni az életünket egy olyan pályára, vagy éppen egy olyan időszakban valamilyen munkára, valamilyen szolgálatra, valamilyen feladatra, amely akkor és ott úgynevezett státusz, konfessionális, hitvallásos helyzetet hoz elő, hogy most nem szabad. Máskor lehet, hogy engedni kell a fejjel valamit, de most el kell mondani, hogy nem, nem megyek, mert Isten ekkor és ekkor engem itt és itt akar látni. Feladatot adott. Egyszer régen volt egy olyan, most így visszagondolva aranyos, kedves helyzet, amikor többen egy vállalatnál dolgoztunk, nem volt ez egy nagyon nagy cég, de 6-7 keresztények voltunk. És kedves ismerős volt, már azt lehetne mondani egészen odaig közel, hogy baráti kapcsolatban voltunk a vezetőnkkel, Józsi bácsinak hívták, aki egy nagyon jó üzletember volt, és egy elég komoly katolikus ember. De hát az üzletvezetés úgy alakult, hogy állandóan vasárnap kellett dolgozni. Mert az üzlet ezt kívánta meg. És ugye eltelt össze-vissza pettyegetve 2-3 hónap, aztán egyre sűrűbb lett ez a dolog, aztán talán lehet, hogy úgy is volt, pontosan nem emlékszem, hogy egészen egy hónapon keresztül mindig vasárnap és hétvégén dolgozni kellett. És hát nem tudtunk elmenni a templomba, és egyre inkább fájt ez a dolog, míg aztán összefogtunk, és odáig jutottunk, hogy egy életünk, egy halálunk, akkor is a Józsi bácsi elé fogunk állni, és megmondjuk neki, hogy mi pedig többet vasárnap nem dolgozunk. Hát ez azért kellett egy kis bátorság, hogy összejöttünk, és egységben az erő, odaálltunk a Józsi bácsi elé, és azt mondtuk neki, hogy Józsi bácsi, mi vasárnap templomba menjünk, mi hétvégén nem dolgozunk többet. És vártuk, hogy majd jönnek a különböző vagy rábeszélés, vagy jó nagy veszekedés és letolás, hogy mit képzelünk, elegészen odáig, hogy esetleg néhány ember repül, talán a főkolompos. És erre mi volt a válasz, amikor azt mondtuk, hogy Józsi bácsi, mi pedig nem dolgozunk hétvégén, azt mondta, hogy jó. Hát mi voltunk a legjobban meglepve, hogy hát ez ilyen egyszerű ember, hát miért nem szóltunk mi előbb. Igen, egy sereg esetben az van, hogyha Isten mellett az ember mer és akar kitartani, és megvallja a hitét, hogy ezt nekem így kell tennem. Mert e felé van az Istennek az akarata, hatalma, munkálkodása, akkor sokszor ez emberekbe, akik egyébként abszolút esetleg ellenségesen, hitetlenül élnek, mégis tiszteletet ébreszt, és azt mondják, hogy jó. Aztán van, amikor következménye lesz. Van, amikor ennek az a következménye, viszont látásra. És akkor is vállalni kell. Hogy az apostolok is vállalták a megveretést, és elmondták, inkább Istennek kell engedni, mint embereknek. Nagyon sokszor a keresztény életre jellemző, hogy mások igényt tartanak rá, és meg akarják határozni, hogy mit, mikor csináljon az ember. Az ő uralma azt is jelenti, hogy nem ők határozzák meg, hanem Jézus. De nem is én, hanem Jézus. Vissza ne élj ezzel, hogy te akarsz valamit, Jézus mögé állsz, és azt mondod a másiknak, hogy te ne akard meghatározni az én életem, mert ez viszont már nem igaz. Harmadszorra elveszíteni azt, hogy a körülmények határozzák meg, hogy én mit, mikor csinálok. Több dolog is eszünkbe juthat, például Örkénynek az egyik egypercese, amely a fasírozottról szól, és elmondja benne, hogy nem mindegy, hogy mi darálunk, vagy minket darálnak. Általában ilyenek a körülmények. Egyszer csak jönnek a körülmények, úgy alakulnak a dolgok, és nem tudunk, legtöbbször nem akarunk uralkodni felettük. Legtöbbször úgy gondoljuk, hogy igen, hát így alakult, és hát nincs mit tenni. Nagyon érdekes, a régi megfogalmazásban a körülményeknek, az eseményeknek a világát úgy írja le a Biblia, mint mögöttük álló sorshatalmak, mögöttük a valóság mögött álló sorshatalmak meghatározó ereje. Ezért is beszél arról, hogy mi kiskorúak voltunk, Galata levélben van ez leírva, mi kiskorúságban van, addig az életnek, a földnek, a világmenőségnek az elemei alá van rendelve. De amikor Jézus Krisztusban kijön, nagykorú lesz. Nagyon fontos, egyszer veszítsd el ezt a gondolatot a szívedbe. Egyszer veszítsd el ezt a tehetetlenségedet, hogy nem tudsz a körülményeken uralkodni. Hogy nem tudsz a körülmények hatalmáról kilépni. Nem mindegy, hogy Jézus akarata vezetheti az életed, vagy te pedig mindig meghajlasz a körülmények előtt. Számos ilyen körülmény van. Nagyon sokszor fiataloknál lehet ezt tapasztalni, hogy elindul egy év, elindul egy bibliaórai sorozat, egy bizonyos bibliakörbe csatlakoznának, de pont akkor van valami. Sorshatalmak. Úgy hozta a sors, hogy akkor van lehetőség angolt menni tanulni. Nincs más lehetőség. Ekkor mindig az ember meghajlik, mintha csak az az egy létezne, mintha nem is lenne több, mintha nem is lehetne más megoldást találni az újra erre a kérdésre. És egy évig nem fog járni. Picit belegondol és fölemelkedik önön helyzete fölé az ember, akkor azt mondja, őrült vagyok én? Hát nem igaz, hogy erre nincs megoldás. Meghajlik a körülmények összejátszása előtt. Ahelyett, hogy a körülményeket hajtaná meg az ő urának akarata előtt. Milyen bolondság. Mi kell ehhez? Világos tudása annak, hogy ő mit akar velem ezért. El kell veszíteni az öntudatlan életnek a gondolatát és valóságát a küldetéses életben. Olyan sokan beleragadnak egy olyan furcsa és egy kicsit talán gyerekes kegyességbe, hogy majd az Úr eldönti, hogy merre megyek. Majd az Úr megmondja, hogy mit cselekedjek. Az Úr majd vezet engem pontról pontra. De hát az az igazság, hogy azért az élet minden percében nem nyithatom ki a Bibliámat, hogy merre felé menjek. És ez nem úgy fog megtörténni, hogy minden gondolattól kezdve, minden küszködést, minden Isten akaratának a keresését úgy ráhagynék az Úrra. Majd ő megcsinálja. És én olyan kis öntudatlanul várom azt, hogy egyszer csak majd öntudatra ébredek, mert az Úr egyszer csak úgy megmondja, úgy oda vezet és úgy rávezet. Nem. Meg kell tusakodni egy sereg dolgot. Végig kell gondolni egy sereg dolgot. A nyakadra azt a gömböt nem azért illesztette az Isten, hogy a benne lévő agyvelőt ne használt semmire. El kell veszíteni az öntudatlan életet és annak ábrándját, és meg kell nyerni a tudatos életet vele. Mert ő adja az ő bölcsességét, az életben való járáshoz, a küldetésben való járáshoz bölcsességet ad, ami azt jelenti, hogy döntésképesség, ami azt jelenti, hogy abban a keretrendszerben, amiben ő meghatározta az életemet, hogy erre fog haladni az életed ezen belül, nekem egy seregesedben sáfárként döntenem kell. Egy seregesedben szükségem van az ő lelkének állandó vezetésére. És ez nem ellentmondás a kettő. Az ő lelke olyan kegyelmesen működik bennünk, hogy így ígérte Jézus, eszünkbe jutatja mindazt, amit én mondtam. A döntésnél, amikor jön az, hogy erre vagy arra, hogy azt vállaljam föl, vagy amazt, hogy ezt csináljam, vagy esetleg másban akar engem látni az én Uram, elvállaljam ezt a munkát, vagy más munkát vállaljak, szánjak-e rá időt, energiát, mert ez egy fél év, vagy ne, mert máshol akar látni az út. Az ő szent lelke vezet bennünket. Megemlékeztet az ő szaváról, és békességet, vagy békétlenséget okoz. Azáltal okozza a békétlenséget, hogy kivonul az ő békességével. Rágondolok arra a dologra, és zavart, zavardottságot, békétlenséget, bizonytalanságot érzek. és elkezdek arra gondolni, arra a másik lehetőségre, és szétárad bennem az ő békessége. És tudom, hogy az ő akarat arra vezet. De ehhez az kell, hogy lemondjak erről az öntudatlan, olyan pici babaként önmagamat rábízó életvitelről. Van egy ilyen korszak is. De kell, hogy felnőjünk. Kell, hogy bölcsi legyünk, mert sáfárokat akar belőlünk az Úr. Először önnen életünk, aztán majd másunkat is ránk akar bízni. Ez pedig az kell, hogy tudatos élet vele. Aztán elveszíteni, ez is nagyon fontos, a megrekedő, stagnáló, visszaeső életvitelt. És megnyerni az ő uralma alatt a növekedő, a haladó, a céltudatos hívő életet. Bizony, épp, hogyha belenézünk ebbe az Efézusi igében, akkor arról van szó, hogy nem a kezdőpontról, de nem is a végtelenített kezdőpontról. Tehát ugye arról beszél az ige, hogy egyrészt tartsátok meg a lélek egyességét, a másik pedig, hogy az egy az Úr, egy a keresztség, egy a hitben, pedig tessék növekedni. Tessék egyé válni. Ha pedig erről beszél, akkor egy út van előttünk. Egy folyamat. A folyamatban valahol állunk. És a folyamatban nagyon sokszor az embernek az élete ott feneklik meg, hogy megáll, nincs már növekedés, stagnálni kezd, aztán visszaesik az élete. Meg kellene térnünk, hogy úgy mondjam, onnan, hogy azt gondoljuk, hogy egyszer és mindenkorra minden elvégeztetett. Nem mondjuk ki ezt soha, hogy tökéletesnek gondoljuk magunkat, de tulajdonképpen olyan sokszor megáll a mi hitbeli fejlődésünk. Mélyülésünk, előrehaladásunk. Olyan sokszor nem látunk célt magunk előtt, nem céltudatos az életünk. Nem tudom, hogy innen indultam és ide jutottam eddig, és nem tudom, hogy hova tovább. Olyan jó, hogy el lehet ezt is veszíteni. És meg lehet nyerni azt, hogy növekedő, haladó, valami cél irányába haladó, céltudatos, hívő életem legyen. Hogy mondja ezt a Szentírás? Timoteusnak mondja Pál apostol, hogy a te előrehaladásod mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen. Úgy élj. Ez cél, testvérek. Cél, hogy a te előrehaladásod mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen. Tudjátok, mindezeknek, amiket elmondtam, elveszíteni, hogy én határozom meg, mit csinálok. Elveszíteni, hogy mások határozzák meg, hogy én mit csinálok. Elveszíteni, hogy a körülmények, régi megfogalmazásban, a mögöttük álló sorshatalmak határozzák meg, hogy én mit csinálok. Elveszíteni az öntudatlanság kedves gyermeki báját, és megnyerni a tudatosság báját. Elveszíteni a megrekedő, stagnáló, visszaeső életvitelt, és megnyerni az ő uralmat, a növekedő, haladó, céltudatos hívületet. Szóval mindez azért lehetséges, mert az egy Úr hatalmának áradása, ami életünkben bennünket egyé tesz. Segítjük egymást ebben. Minél többen, hogy úgy mondjam, elkezdjük ezt a növekedő, haladó, élő, egyre inkább felnőtté növekedő hívő életet, annál inkább segíteni is fogjuk egymást ebben. És annál inkább ebben leszünk egyek az egy Úr növekvő hatalmában. Örömhír, hogy lehetséges elveszíteni az életünkben a bűnnel terhelt életet, és lehetséges megnyerni az értelmes életet. Örömhír, lehet megtérni, mert van hová megtérni. Az egész világot uralma alá hajtó hatalmas Úr, az egy Úr, a Jézus Krisztus uralma alá, mely éltet, az örök életre felnevel bennünket, és végigvisz ezen az életen győzedelmesen. Az evangélium azt jelenti, hogy új és végleges kűriosz van a világ felett, a mi Urunk. Az evangélium azt jelenti, hogy egyszer meg kell térni a szívünkben. És az evangélium azt is jelenti, hogy utána jön egy életfolyamat, amely abból áll, hogy elvesztünk dolgokat az életünkben, és megnyerünk dolgokat az életünkben. És ez nem egy negatív üzenet, hanem egy pozitív üzenet, mert úgy kezdte el Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Mert itt a lehetőség, mert már lehetséges, mert uralkodik az Úr. Igéje azért szól így, hogy menj be az ő uralma alá, és majd így egyek leszünk. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk! Szeretnénk megköszönni azt, hogy Jézus Krisztust elküldted erre a földre. És szeretnénk hálát adni, és örömmel a szívünkben, a gondolatainkban átélni, hogy vége a bitorlásnak, bár még a bitorló itt van, és még erőlködik. Mert új ura van a világ mindenségnek, Úrrá és Krisztussá tetted a te szent fiadat, Jézus Krisztust, a kereszten való győzelem után. Ő volt addig is az Úr, de a szellemi világhatalmak előtt megmutattad, hogy ő az egyetlen Úr, aki mindeneknek parancsol. Csak a Föld, csak ez a kicsi parány, az ember nem akarja elismerni, hogy így van ez, mert nem lát. Köszönjük azt a kegyelmet, hogy te kihívtál bennünket a te világosságodba, és mert a te világosságodban minden egyértelmű és világos lesz, azért mi láthatjuk. Köszönjük, hogy a szívünkben munkálsz, hogy megtérést munkálsz, hozzád hajlást munkálsz, hogy abba az örömbe, abba a szeretetbe kijöjjünk a sötétségből. Urunk, szeretnénk, hogyha ez a munka nem állna le. Oly sokszor megreked a hívő élet. Megvalljuk, hogy oly sokszor megrekedt a mi hívő életünk is. Kérünk téged, hogy hadd térjünk meg te hozzád újra, nem csak a mi szívünkben, hanem a mi életünkben is. És hadd legyen olyan csodálatos felnőtt életünk, hogy nem csak, hogy a mi életünk megtér, hanem dolgaink is meg fognak térni, sőt, a házunk, a hatókörünk is arról fog szólni, hogy térítünk te hozzád, hogy viszünk be ebbe az örömbe, hogy te vagy az életnek az ura, és új életet, örök életet adsz másokat, és mindenünket, amink csak van ennek szolgálatába. Urunk, szeretnénk ilyen életet élni, és köszönjük, hogy te erre hívtál el bennünket. Kérünk, hogy egyen-egyenként taníts meg nekünk azt, hogy miképpen kell elhivatásunknak megfelelni, hiszen mindannyiunk élete más. És köszönjük, hogy mert lelked erre az egy dologra tanít, ezért mindnyájan egyfelé formálódunk. Aztán hadd tapasztaljuk majd meg azt, hogy ő is győzött, meg a másik is, meg a harmadik is, és hadd erősítsen meg bennünket önön győztes életünkbe. Kérünk téged, hogy te légy itt velünk az úrvacsorában, amikor majd hozzád jövünk, hogy amire rámutattál, mint bűnre, hadd valljuk meg neked, és hadd tisztuljunk meg belőle. Hogy hiába ne vegyük a te kegyelmedet. Szeretnénk még te eléd hozni a mi egyik szeretett testvérünket, akit bevittek a kórházba, és talán most műtik, életmentő műtétre van szüksége. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az életnek az ura, hatalmas ura. Köszönjük azt neked, hogy addig tart az élet, ameddig te megtartod azt. Szeretnénk kérni ő érte, hogy tarts meg őt. Te vezesd az orvosoknak a kezét. És te légy hatalmasan ott mellette, szívében is, a nehézségeiben és a gyógyulásában is. És kérünk téged, hogy kegyelmezz nekünk és irgalmazz neki, hogy visszakaphassuk őt. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az igéhirdetésre válaszul énekeljük a 398. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Mert aki elveszti az ő életét én értem, és az én evangéliumomért, visszanyeri azt. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.